Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Ékis Katalina, az MTA Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elméleti nyelvészet tanszékének egyetemi tanára, Bójai Díjas nyelvész. Kezdjük sokkolom, jó estét kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Amikor egy ismerősömnek említettem, hogy önnel fogok találkozni itt az arénában, és hogy ön nyelvész, akkor azt kérdezte tőlem, ez picit lehet, hogy provokatív lesz a kérdés, hogy mit csinálnak a nyelvészek egyáltalán? Mit kutatnak folyamatában, hiszen ez egy használati tárgy, vagy egy használati eszköz tulajdonképpen?
A nyelvészek a nyelvet kutatják, tehát a nyelvészet az az ember önmegismerésének része. Tulajdonképpen az a fajta nyelvész, aki én is vagyok, az úgynevezett generatív nyelvész, az az egyénnek a nyelvi képességét kutatja. Tehát az, hogy mit tesz bennünket arra képessé, hogy minden lehetséges magyar mondatot, tehát végtelen sok mondatot létrehozzunk, és végtelen sok magyar mondatot megértsünk. És hogy jut egy kisgyerek, egy 3-4 éves gyerek ennek a rendkívül komplex rendszernek a birtokába?
Mikorra jutunk egyébként a birtokába? Tehát mikorra mondhatjuk egyáltalán azt, hogy mi tudunk magyarul?
Hát egy első osztályos gyerek már tökéletesen beszéli a grammatikát, azt lehet mondani. De maga a nyelv elsajátítás, tehát amikor úgy ránk ragad a nyelv, az úgy mondják, hogy a pubertásig tart. Utána, ha már meg akarunk tanulni egy nyelvet, az már olyan tanulás, mintha a történelmet tanulnánk, vagy matematikát.
Ez mitől függ egyébként? Mitől függ az, hogy milyen gyorsan tanuljuk meg, és hogy milyen minőségben tanuljuk meg? Mi az, ami leginkább meghatározza ezt?
Tehát az anyanyelvünket, azt minden egészséges ember nagyjából hasonlóan tanulja meg. Tehát arra nem is azt mondják, hogy ezt megtanuljuk, az kifejlődik bennünk, mint ahogy egy szerv kifejlődik. Persze nyilván a fizikai valónk is függ attól, hogy milyen környezetben élünk, hogyan táplálkozunk, stb. Tehát mondjuk ilyen árnyalatni különbségek lehetségesek, de maga a grammatika az minden egészséges magyar emberben ugyanaz. Más dolog, amikor egy idegen nyelvet tanulunk, ahhoz tényleg kell bizonyos nyelvérzék, meg hát vannak okosabb emberek, kevésbé okos emberek, és ez közrejátszik, hogy idegen nyelvet hogy tanulunk.
Az anyanyelvhez nem kell nyelvérzék? Tehát azt tudjuk, fogjuk tudni?
Az anyanyelvhez nem kell, az olyan, mint ahogy mindenkinek kifejlődik a szíve, meg az öt ujja, tehát ez úgy jön.
Ennek a mechanizmusát egyébként ismerjük, hogy hogyan van ez így, tehát miért, mitől lett ez automatizmus? És hogyan van az, hogy mondjuk itt ezen a 94 ezer négyzetkilométeren ez az automatizmus, és mondjuk tőlünk nyugatra mondjuk a német az automatizmus, és mondhatnék még. Tehát hogy van ez, hogy egészen közeli területeken is más-más lesz, ahogyan fogalmazott automatizmus?
Hát az automatizmus, az tulajdonképpen az az alapvető struktúra, ami minden nyelvben azonos. De hát azt gondolják a generatív nyelvészek, illetve hát azt tapasztalták, hogy a nyelvek grammatikának a lényege az azonos. Tehát sokkal mélyebbek és alapvetőbbek az azonosságok, mint a különbségek. Sok felszíni különbséget látunk, de hát ami legjobban különbözik, az a szókincs. Azt tényleg meg kell tanulni. De maga a grammatika lényege, az azt gondolják, hogy velünk született, az genetikusan kódol. Tehát ez az emberi fajnak genetikusan adott sajátsága.
Tehát, hogy igazából tulajdonképpen csak más-más eszközzel, de ugyanazon a mechanizmussal fejezünk ki dolgokat, hogy jól értem azt, amit ön mond.
Így van, így van.
Ha egyszer ez így van, és akkor itt van az ismerősöm másik kérdésem, mert egy picit tovább vittük ezt a beszélgetést, az volt, hogy miért kell nekünk például magyar nyelvtant tanulnunk az iskolában? Ezt ugye általában nem szeretik, akik nem szeretik. Szóval miért kell tanulnunk? Hiszen nyilván tudnánk egy értelmes magyar mondatot ezek szerint anélkül is megfogalmazni.
Hát az egy kérdés, hogy mit is kell tanítani magyar órán. Amit ma leginkább tanítanak, az egyrészt a helyesírás, azután a formálisabb beszédműfajok. Tulajdonképpen nem baj, ha ezeket tudjuk, ez előny lehet például a felnőtt életben, hogyha nagy presztízsű pályát szeretnénk befutni, vagy nagy presztízsű pozíciót kapni, akkor elvárják, hogy a magyar nyelvnek a emelkedettebb, formálisabb változatait is ismerjük, és részben ezt gyakorolják magyar órán. De azért jó volna, hogyha egy kis nyelvtudományt is tanulnának, ez nem nagyon történik meg. Tehát ugye elképzelhetetlen, hogy a biológia órán ne halljanak a modern biológiáról, vagy a fizika órán mondjuk az atomfizikáról, hát ehhez képest nyelvtan órán semmit nem hallanak a modern nyelvészetről.
Tehát nem tanítják ma Magyarországon igazán jól a magyar nyelvtant? Vagy nem megfelelő?
Tehát az a nyelvtan, amit tanítanak, az lényegében ugyanaz, amit már a 19. századi tankönyvek, vagy a 19. századi gimnázium is tanított. Tehát ezen túlmenően ma már többet tudunk a magyar nyelvről. Tehát azok a régi nyelvtankönyvek például a mondattannal nem foglalkoztak. Mondattan az a szabályrendszer, ami alapján a szavakat összefűzzük. Az a láthatatlan struktúra, ami a szavakat, kifejezések és a kifejezéseket mondatokká fűzi. Tehát ez nem nagyon szivárgott be a nyelvtanoktatásba.
Ennek mi lehet az oka? Valami kényelmi oka van, túl bonyolult, nagyon szofisztikált, nincs rá igazán szükségünk úgy általában. Mi lehet az ok ön szerint?
A magyar tanítás az általános iskolákban, gimnáziumban, sőt, magyar szakon az egyetemeken is meglehetősen konzervatív. Tehát van egy olyan nézet, hogy a magyar nyelv tudomány módszertan az nem kell, hogy igazodjék a nemzetközi nyelvtudomány módszertanához, az egy nemzeti tudomány, ami tulajdonképpen nem változik. Tehát tulajdonképpen nem is tudom. Tehát az a fajta nyelvészet, amit én művelek, azt szeretik úgy elkönyvelni, hogy általános nyelvészet. Jó lehet, ez tulajdonképpen nyelvészet, tehát ez ugyanúgy alkalmazható és alkalmazandó a magyar nyelv leírására, mint bármely más nyelv leírására.
Tehát ez az a terület, amire azt lehet mondani, hogy nemzetközileg tulajdonképpen átjárható.
Igen, tehát elvileg a nyelvtudomány ugyanúgy átjárható nemzetközileg, mint mondjuk a biológia, vagy a földrajz. Tehát attól, hogy egy növény nálunk nő, attól az ugyanolyan tárgya a biológiának, mint hogyha Ausztráliában nőne.
Akkor itt benne szaladunk egy klasszikus legendában, miszerint, hogy a magyar nyelv egészen különleges, valami egészen egyedülálló, itt egy szláv tengerben, ugye szokták mondani, hogy igazából nem véletlen, hogy senki nem ért meg minket a környezetünkben, akkor ez nem így van?
Hát a magyar tényleg különbözik a szláv meg az indoeurópai nyelvektől, mert egy másik nyelvcsaládba tartozik, az uráli, azon belül a finnugor nyelvcsaládba. Tehát bizonyos jegyeiben különbözik tőlük, más jegyeiben azonos velük. Tehát tényleg a magyarnak vannak érdekes sajátságai, de azért ezt nem merném teljesen egyedinek nevezni. Tehát a nyelvtípusokat különböztet meg a nyelvtudomány. Na most tényleg ugye van amitől a magyar én is különlegesnek látom.
Például mi az, ami ön szerint a legkülönlegesebb benne?
Hát a legkülönlegesebb, de azért csak félve nyilatkozom erről, mert ugye 7000 nyelv van körülbelül a világon, és ezek közül nagyon kevés van jól leírva, nagyon kevésnek ismerjük a szerkezetét. De az ismert nyelvek közül a magyar az, amelynek a mondattanában, a szórendjében, a mondat hangzó alakjában tisztában megnyilvánul a mondat logikai szerkezete. Tehát míg például az indoeurópai nyelvekben azt szerint rakosgatjuk egymás után a szavakat, hogy ugye mi az alany, mi az állítmány, mi a tárgy, mi a határozó, tehát az úgynevezett mondatrészi szerepek döntik el, hogy milyen sorrendbe kerüljenek be a szavak a mondatba. A magyarban a logikai szerepük szerint, a logikai funkciójuk szerint rendezzük el a szavakat.
Mondd a példát, mire gondol?
Hát például a legegyszerűbb példa nem ugyanazt jelenti, hogy Mari, nem tudom én, nyelvtanból kapott jelest, vagy nyelvtanból Mari kapott jelest. Ugye a Mari nyelvtanból kapott jelest, ez egy Mariról szóló mondat, Mari a logikai alanya, és a nyelvtan egy kimerítő azonosítást fejez ki. Azt jelenti, hogy nyelvtanból és nem másból, másból nem. Ha meg azt mondom, hogy nyelvtanból Mari kapott jelest, akkor a nyelvtanról szól a mondat, ez a logikai alany, és a Mari az, ami kimerítő azonosítást fejez ki. Ez a mondat angolul ugyanúgy hangzana, ez a két mondat. Tehát ez, de mondhatnék bonyolultabb példákat is, ugye amikor már kvantorok vannak például a mondatban, tehát ha én azt mondom, hogy ugye, három fiú is két verset tanult meg az órára, ez ugye azt jelenti, hogy mondjuk 6 verset megtanultak összesen, de ha azt mondom, hogy két verset is 3 fiú tanult meg az órára, akkor meg 2 versről van szó, és 6 fiúról. De megint ez a 2 mondat angolul ugyanúgy szólna, tehát persze az angolban is ki tudnám fejezni ezt a különbséget, ha nagyon akarnám, de körül kellene írni, magyarázni kellene. A magyarban ez egyértelműen megnyilvánul a mondat hangzó alakjában. Tehát a magyar mondat egyértelműsíti azokat a szerkezeteket, melyek például az ismert indoeurópai nyelvekben kétértelműek, vagy többértelműek.
Ezt lehet tudni, hogy ez hogyan alakul ki? Tehát mitől lesz az, ugye erre szokták talán közértelműen azt mondani, hogy a nem nyelvtudósok azt mondani, hogy a magyar nyelv talán árnyaltabb, mint mondjuk az angol, tehát több árnyalatot tud megjeleníteni. Tudjuk, hogy ez hogyan alakul ki?
Egyrészt azt nem tudjuk, hogy ez hogyan alakult ki, de azt nem írnám alá, hogy a magyar nyelv árnyaltabb. Tehát a magyar nyelv másképp árnyalt, vagy más területen árnyalt, mint az angol. Tehát az angolban is találnánk olyan dolgokat, ami az angolban rögzült szabályá, és csak a magyarban lehet csak körülírással kifejezni.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor milyen hosszú időtávon lehet kimutatni a különböző változásokat? Nyilván fogunk, vagy szeretnék néhányról beszélni majd a digitalizáció hatásairól és más egyébről. Mi az az időtáv, amikor már érzékelhető egy trend mondjuk a nyelvben, a használt nyelvben? Mennyi idő kell ahhoz, hogy lássuk, hogy ez valóban egy markáns változás?
Hát ez a változással válogatja. Tehát én foglalkozom nyelvtörténettel, és a magyar nyelvtörténetet 800 évre visszamenőleg ismerjük jól. Na most vannak olyan változások, amelyek 800 évet ívelnek át, és még mindig tartanak.
Például?
Hát talán nem egészen 800 éve kezdett az ikesragozás kikopni, de lehet, hogy 800 éve. Az ikesragozásnak korábban volt funkciója a magyarban. Tehát ha arra gondolunk, ugye a tör és a törik, az nem ugyanaz, vagy a egyensúlyoz, egyensúlyozik, én egyensúlyozok valamit, de a kötéltáncos egyensúlyozik. Vagy a sugároz, ugye a rádió sugároz, de a meleg sugárzik. Tehát más funkciója volt, és ez a funkciója, ez elveszett, és fokozatosan elkezdett kikopni az ikes ragozás. A 19. században még használták feltételes módban, hogy innám, ugye ez, ma már úgy mondanánk, hogy innék. Mostanra már csak az öregek használják például felszólító módban, hogy igyék. Ugye legtöbben azt mondják, hogy igyon. Ugye, míg a dolgozok, itt eszek, itt még tartja magát. Szóval ez egy sok évszázados változás. De vannak gyors változások is. Például a nyelvművelők szót emeltek az ilyen valószínűleg, hogy igazad van, természetesen, hogy igazad van ez ellen a szerkezet ellen. Ez a közelmúltban jelent meg, és eléggé terjedőben van. Talán most, hogy a tömegkommunikációs eszközök mindenkit elérnek, talán most gyorsabbak a változások, nem tudom.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor de szólt, hogy a nyelvművelők szót emeltek például ezzel a szerkezet ellen. Mi alapján lehet eldönteni egy változás közben? Vagy mi alapján, vagy kinek van arra felhatalmazása mondjuk, hogy azt mondja egy nyelv esetében, vagy mondjuk egy szerkezet esetében, hogy ez helyes, nem helyes, használjuk, ne használjuk. Szóval, hogy a folyamatában ezt hogyan kell értelmeznünk? Ki a felelőse ennek, ha úgy tetszik?
Arra abszolút senkinek nincs felhatalmazása, hogy eldöntse, hogy valami helyes vagy helytelen. Tehát egy nyelvész számára az a helyes, amit a beszélő mond. Ez olyannyira úgy van, hogy tulajdonképpen a generatív nyelvész ugye egy szabályrendszert állít föl. Ez a szabályrendszer képes arra elvileg, reményeink szerint, hogy generálja, létrehozza a lehetséges magyar mondatokat, és úgy ellenőrizzük, hogy jó-e a szabályrendszerünk, hogy megkérdezzük a beszélőt. Tehát egyetlen kritérium van, hogy helyes mondatokat generál-e a szabályrendszerünk, az, hogy a magyar beszélő helyesnek tartja. Tehát senki nincs felhatalmazva, hogy megítélje hogy valami helyes vagy nem helyes. Ugyanakkor az tény, hogy bizonyos nyelvváltozatoknak nagyobb a presztízse, másoknak kisebb, sőt, vannak stigmatizált nyelvváltozatok. Például a suksukölés az stigmatizált, legalábbis a köznyelvben. A nyelv, hogyha valaki nyelvjárást beszél, akkor inkább elfogadják.
Egyébként, ha már itt tartunk, az például mitől dőlt el, vagy hol dől el ön szerint, vagy mitől függ, hogy mondjuk melyik tájszólást tartjuk szépnek, ízesnek, és melyiket tartjuk ilyen bárdolatlannak, vagy nem annyira kellemesnek?
Hát általában a nyelvjárásokkal szemben megengedő a attitűd, és ilyen romantikus szimpátiával tekintünk a nyelvjárásokra. Ez véletlennek köszönhető, hogy a kelet-magyarországi nyelvjárás vált tulajdonképpen a köznyelvi, illetve hát igaziból ez a Károli Biblia nyelve és a Biblia fordítás elterjedtségének köszönhető, hogy ez vált végül is köznyelvi. De én nem tudom, vannak olyan tájszólások, melyeket bárdolatlanak érzünk, én nem hiszem.
Egyébként, akkor picit maradjunk még a változásoknál, hogy ezért, mint említettem, hogy nyilván a digitalizáció az valamilyen hatása van a nyelvünkre. Ön is azt mondta, hogy valószínűleg ez gyorsabb, mint mondjuk korábban néhány évszázada. Ez a technológia miatt gyorsabb? Tehát azért gyorsabb, mert maga a technológia is, mondjuk az a digitalizált technológia is gyorsabban változik, vagy azért, mert általában az életünk gyorsabb? Tehát melyik határozza meg inkább a nyelvváltozás gyorsaságát, sebességét?
Én csak arra gondoltam, hogy a új változatok gyorsabban elérnek mindenkit. Tehát korábban, ezt sokszor leírták, hogy a városok nyelve gyorsabban változik, a falvak, ahova csak egy bekötő út vezet, ugye sokkal lassabban érnek el az új dolgok, és nem tudom, elzárt völgyek pedig megőriznek egészen archaikus dolgokat.
Egyébként, ha már itt tartunk, akkor az újdonságokat, akár most mondjuk a digitalizációval, mondjuk az angol jövevényszavakat, hogyan fogadja be a nyelv? Ennek egy általánosan érvényes módja van, ahogyan ezt megemészti a nyelv, és bekerül a nyelvbe?
Igen, igen. Hát elkezdjük. Először is magyar hangokkal ejtjük ki. Tehát nem azt mondjuk, hogy computer, hanem komputer vagy kompjúter, tehát valahogy az angol hangokat magyar hangokkal helyettesítjük, akkor elkezdjük magyar helyesírással írni, azután, hát régebben, ugye vagy pár évszázad alatt kialakul a magánhangzó harmónia, egészen régi jövevényszavaknál ugye feloldódtak a máshallangzó torlódások, a skólából iskola lett, ma már a nyelv toleránsabb ezekkel. Tehát így valahogy így lépésenként.
Mitől lesz toleránsabb a nyelv ezzel vagy azzal? Ez a szokás, az adott kornak a trendje, a hozzáállása?
Hát ezt nehéz megmondani, talán inkább mostanra már túl sok olyan idegen eredetű szó bekerült a nyelvbe, mely tartalmaz más hallangzó torlódást például, és most már hozzászoktunk.
Egyébként mennyire tud veszélyes lenni, vagy hol van az a méret, az a használati méret, ha szabad ilyen furcsán fogalmaznom, amikortól veszélyes lehet például a digitalizáció? Tehát az, hogy mondjuk egy multinacionális vállalatnál elképzelhető, hogy egy megbeszélésnek a nyelvezete, hiába, hogy csak mondjuk magyar emberek ülnek az asztalon körül, az mondjuk lehet már 50%-ban is külföldi szavakat, és jellemzően angol szavakat tartalmaz. Van-e ilyen veszélyességi határ?
De ez független a digitalizációtól, nem? Ez a kérdés. Tehát az idegen szavak beáramlása az nem veszélyeztet egy nyelvet. Tehát a magyar szókincsben tulajdonképpen nagyon kicsi a finnugor vagy uráli eredetű szavaknak az aránya, ez az alapszókincs. De amikor új kultúrát vettünk fel, például mezőgazdasággal kezdtünk foglalkozni, vagy lótenyésztéssel, aztán amikor ugye a kereszténységet felvettük, amikor a városi életkultúráját, az mind-mind rengeteg idegen szó beáramlásával járt, és ezekről már nem tudjuk, hogy idegen szavak. Tehát nem ez veszélyeztet egy nyelvet.
Hanem?
Az veszélyeztet egy nyelvet, ha nem használják minden funkcióban. Tehát, ha egy nyelv kiszorul bizonyos funkcióból, például csak a családi életnyelve. Tehát sok kis nyelvről azért gondolják, hogy ki fog halni, törzsi nyelvekről, kisebbségi nyelvekről, mert ezeket csak a családi körben használják, nem ez az állami életnyelve, a közéletnyelve, a nyilvános tereknek a nyelve. Különösen veszélyes, hogyha az iskolázás nyelve nem az. Tehát a Amerikában az indián nyelveknek, Ausztráliában az ausztrál benszülött nyelveknek, Oroszországban a szibériai nyelveknek és az uráli nyelvek túlnyomó részének az okozta és okozza a vesztét, hogy kötelező államnyelvű iskolázás van. A gyerekeket elviszik bentlakásos iskolákba, és nem is tanulják meg teljes mélységében a anyanyelvüket, és aztán elfelejtik.
Mikor halt ki egy nyelv? Amikor, mondjuk lehet azt mondani, amikor az utolsó két ember, aki egymást megértette azon a nyelven, akkor meghalt? Vagy csak később?
Hát akkor már biztosan, de hát szóval amikor már nem tanítják meg a gyerekeiknek a szülők, akkor az már a nyelv halál. Erről egyébként érdekes vizsgálatokat végzett Susan Gál, Gál Zsuzsa a őrvidéki magyarok körében. Ott ugye volt egy jelentős magyar népesség, aki Trianon után Ausztriába kerültek, és hát ez nagyjából felszívódott, megtörtént az asszimiláció, és ő vizsgálta, hogy hogyan tűnik el a nyelv. És ilyen érdekes táblázatot készített, hogy az öregek még magyarul beszéltek ugye, egymással a boltban, a szomszédaikkal, a gyermekeikkel, a templomban, az orvossal. És aztán, ahogy egyre lejjebb ment életkorban, a fiatalabb generációk már egyre kevesebb volt az, akikkel magyarul beszéltek. Tehát még a nagyszülőkkel igen, a szülőkkel már nem biztos, a fiatalabbakkal biztosan nem. Tehát ami legutolsónak megmarad, az a templom és a nagyszülők. Amikor ugye, kihalnak a nagyszülők, akkor ezzel a nyelv is, a magyar nyelv is kihalt Ausztriában, legalábbis az őrvidéken.
Ékés Katalina, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudomány Intézetének kutató professzora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elméleti nyelvészet tanszékének tanára, Bólyai Díjas nyelvész az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.